Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor. Sziasztok, kedves Ekervekkel hallgatók! Folytatjuk a sorozatunkat, az így építünk eredményes webáruházakat. Eddig ugye a stratégiaalkotásról volt jobban szó, és a mai napon az üzleti modellekről fogunk beszélgetni. Megnézzük, hogy melyik üzleti modellbe tartozhatsz te bele, kedves hallgató, és ezen belül is adunk néhány mankót ahhoz, hogy mit érdemes azokban az üzleti modellekbe felhasználni. Ma Zolival fogunk beszélgetni. Szia, Zoli!
Sziasztok! Szia, Gábor!
Viszont ez most egy érdekes adás, tesz, ilyet még nem csináltunk, mert nem egymás mellett ülünk és beszélgetünk, hanem most ezt távol vesszük fel.
Egyrészt, igen. Másrészt meg egy másik újítást is kipróbálunk, hogy nem együtt készültünk fel, úgymond az adásra, hanem mindenki kapott egy külön kis fél órát, külön egy A4-es lapot szántunk erre. Mindenki a saját gondolatait felvázolta a témában, és itt fogjuk igazából élő adásban úgymond ütköztetni ezeket a véleményeket, vagy éppen most éppen jelen esetben értékesítési modelleket.
Így van. Kíváncsi leszek rá én is, hogy mennyire gondolkozunk hasonlóan vagy ellenkezően, de pont ez lesz a jó, mert ahogy mondod, ütköztetjük a gondolatainkat.
Igen, meg valószínűleg azért lesz ez, úgy mondom, hogy nyilván azért csináljuk, hogy fejlődjünk, meg hogy jobb legyen az adás, meg az élvezhetősége, de hogy itt gyakorlatilag most először fogunk találkozni egymásnak úgy a gondolataival, hogy az nem lesz úgymond, csúnyán mondom, most cenzúrázva, hanem itt élőben tudjuk úgymond szétszedni, vagy éppen támogatni egymásnak az elképzeléseit.
Képzeld, Zoli, előző héten az egyik hallgatónk ránk írt, egy témával kapcsolatban tanácsot akart kérni, és aztán utána a hétvégén beszéltünk is telefonon. És nagyon érdekes volt, hogy mondta, hogy ő igazából ezen a területen dolgozik, de néha tök jó ötleteket elcsíp, és hogy a Wecker adások során csípte el azt, hogy igazából most már Magyarországon webáruházakat értékesítenek is. Ugye pont a te adásvételed által gondolkozott ezen ő is, és hogy több webáruházat is üzemeltet, és most azon gondolkozik, hogy optimalizál egy picikét, és az egyiket lehet, hogy eladná.
Tök érdekes téma kettő szempontból is. Az egyik az, hogy kapunk visszacsatolást, ami tök jó, másrészt meg most mindenki megtudta, hogy hétvégén is dolgozol.
Na, ez nem munka, ez szórakozás.
Ja, igen. Nézőpont kérdése, de így van.
Így van, oké. Okay. Na, csapjunk is bele az üzleti modellekbe. Három téma körül fogtuk meg ezt az egészet. Zoli, elmondanád, mi ez a három téma?
Igen, legegyszerűbben ugye, ami nekem is kapásból az ugrott be erről a témakörről, hogy imád a célpiac szempontjából tudjuk magunkat kategorizálni, de hogy a célpiacon kívül azért még van itt egy-két olyan terület, ami alapján mondjuk el tudjuk magunkat helyezni, akár működő, akár induló vagy. Úgyhogy a célpiacon kívül még én mindenképpen foglalkoznék a terméknek a kategorizálásával, illetve magának a disztribúciónak az értelmezésével, mert hogy ettől függően rengeteg féle irányba el tudunk menni, és abszolút nem mindegy, hogy melyiket választjuk már az elején.
Oké, okay, szóval, ugye nagyon hangzatos kis rövidítések vannak, mint ilyen, hogy B2B, B2C, D2C, C2C, C2B, és van még egy pár, de azokat soroltam
most fel. Ne sorold,
ne sorold. Ami az elkereskedelem szempontjából releváns lehet. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki tudja, hogy melyik modellbe tartozik bele, mivel mindegyik modellnek vannak különböző sajátosságai, amit érdemes egyébként figyelembe venni, és így én úgy gondolom, hogy kialakítja valaki a stratégiáját, akkor hamarabb fog tudni eredményeket elérni.
Zoli, mondanak mindegyikről egy-egy mondatot, csak hogy mindenki be tudja azonosítani, hogy melyik
micsoda. Abszolút. Ugye a B2B, amikor business to business, kvázi cégek között zajlik az üzlet, talán így tudom legrövidebben összefoglalni. Uh-huh. Van a B2C, amikor a business to customer, tehát gyakorlatilag a vásárló, az üzlet elad egy végfelhasználónak. Talán ez az egyik legjobb megfogalmazása. Van a D2C, amikor direkt már kifejezetten a gyártó kihagyja az a hagyományos kereskedelmi csatornát, és közvetlen a végfelhasználónak értékesít, ami ebben az esetben egyébként mondjuk a lakosság, hívjuk így. Aztán van a C2C, amikor két végfelhasználó között történik az értékesítés. Ez tipikus mostanában, ami elterjedt, ezek a Facebook marketplace-ek, meg korábban volt ilyen Vattera, talán most kevésbé van már akkor hangsúly vagy jófogás, ahol te kvázi a saját kis használt árudat eladod másnak, egy másik végfelhasználónak. És amiről egy rövidet fog még beszélni, ez a C2B, amikor egy magánember értékesít üzletek részére, vagy cégek részére.
Ez annyira nem jelentős szelet szerintem.
Nem jelentős, meg talán azt mondom, hogy valamilyen szinten új, és lehet, hogy az e-commerce szempontjából sem annyira, de megemlítjük ezt a dolgot. Jó, Zoli, szerintem kezdjünk a B2B-vel, jó?
Oké. Okay.
Én azt gondolom, hogy az egy olyan terület, ahol jelentős különbségek lehetnek, mondjuk a B2C-hez képest. És talán egy előjáróba azt mondanám, hogy nekem legalábbis, vagy nekünk az a tapasztalatunk, hogy elég sok kereskedelmi céggel dolgozunk, és nagyon sokan vannak, akik mondjuk nagykertként dolgoznak, és mondjuk belépnek a kiskerekpiacára, vagy fordítva, és nem igazán akarják külön választani ezt a két területet. Tehát nagyon sokan úgy indulnak el, hogy ugyanazt a platformot, ugyanazt a kommunikációt, akár ugyanazt a célpiacot akarják megszólítani a marketingükkel és kommunikációjukkal, amiért nagyon-nagyon nem helyes, és mindenképpen föl kell hívni a figyelmet arra, hogy ezt szét kell választani, mert úgy lesz hatékony.
Itt most elsősorban a marketing kommunikációra érted, hogy nem helyes, vagy magát az eszközt, mint webáruházt, mármint magát a webáruházat úgy használják, hogy egy platformra terelik ugye ezt a kétféle közönséget.
Hát én azt gondolom, hogy egyik sem helyes. Bár talán még, hogy egy webáruház platformon van, azt még valamilyen módon szét lehet választani, de én azt gondolom, hogy a legideálisabb az, hogyha nem is egy platformra tereljük ezeket a látogatókat, mivel az azon levő kommunikáció az teljesen más.
Mind a kettőnek van egyébként előnye hátránya. Nyilván, ha szétválasztod mondjuk a két webáruházat, akkor a munkát valamilyen szinten is megduplázod. Ugye két shopot kell fenntartani, kétféle mondjuk háttérben rendszerek, hogy tudnak frissülni, ez egy dolog. De hogy a frontend részét magának a webáruháznak a felületének kialakítása, valószínűleg a vásárlási folyamat is teljesen más, másféle elvek mentén kell kiépíteni ezt a dolgot, szóval itt hozhat egy ilyen plusz idő, vagy energiaráfordítás mindenképpen. Másik oldalon viszont megnyerheted ezt, mert hogy sokkal szegmentáltabban, sokkal jobb konverziós arányokkal, sokkal jobb teljesítménnyel tud működni a webáruház, ugye mert minden felhasználó azt kapja, amit úgymond vár, mert hogy ő érzi magát megszólítva ezeken a felületeken.
Azt gondolom, jó, hogy ezt felhoztad, mert azt gondolom, hogy mindenkinek az üzleti helyzete az egyedi. Tehát, hogy mindenki el tudja azt dönteni, hogy ő az ideálishoz akar közelíteni, mert mondjuk hosszú távon és a befektetett idő és energia függvényében ő azt gondolja, hogy ez meg fog térülni, és erre mondjuk megvan a forrása, vagy pedig azt mondja, hogy most üzletileg én mondjuk egy korai fázisban vagyok, ahol nem az első dolgom, hogy ezeket tökéletesre gyújjam, hanem az az első dolgom, hogy most egyáltalán csak működőképessé tudjam ezt az egész rendszert tenni, és aztán majd utána tovább haladok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem ez mindenki döntse el, hogy ő milyen üzleti fázisban van, és annak megfelelően tud ezzel a dologgal foglalkozni, avagy nem foglalkozni.
Tehát mondjuk úgy, hogy ez is a stratégia része kell, hogy legyen, hogy én tudom magamról, hogy én egy induló vagyok, akkor nem akarok egy kétszintű webshopot, külön B2B, külön B2C-nek, hanem most elindulok egy-két évig úgy, hogy el tudok indulni, és onnantól majd jöjjenek az értékesítések, és majd, ha minden beállt, akkor szegmentálom tovább a dolgot.
Én azt gondolom, hogy ez egy logikus döntés, igen.
Ha aki itt tart, nyilván aki már 10 éve piacon van, lehet, hogy már régen meg kellett volna, hogy ezt lépje, vagy már meg is lépte, és élvezi ennek a gyümölcsét. Szóval ez, igen, ezért beszélünk ezekről a dolgokról a stratégia részben.
Abszolút. Ez egy... És talán azt a szemléletet elültetni, hogy szerintem most már egyre kevesebben, de van, akinek még ez így nincsen szem előtt, hogy ez a kettő dolog, ez más, és hogy el kell különíteni. Jó, egyébként ugye a nagyker szempontja, vagy a B2B biznisz szempontjából talán az egyik legáltalánosabb, amikor a nagykerek adnak el a kiskereskedelmi egységeknek, de azért van ennek sokkal többféle aspektusa is, és erről fogunk még beszélgetni a későbbiekben. Jó, Zoli, mondjuk ezt szerintem egy-két olyan dolgot, ami úgy egyértelműen jellemző a B2B piacra. Jó?
Oké. Okay.
Én első körben kiemelném azt, hogy gyakorlatilag itt a B2C-hez képest másabb a vásárlási és a döntési folyamat. Ugye alapvetően egy B2B esetén jellemzően nem is föltétlen egy ember fog dönteni arról, hogy onnan fognak-e vásárolni, és hogy mit fognak vásárolni, többségében egy cég vagy egy csapat, több nagyobb cégek esetén mondjuk több döntéshozón is keresztül megy. Pontosan ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy picikét másabb kommunikációt kell alkalmazni. Talán amit én felírtam magamnak az az, hogy itt ugye nem jellemzőek ezek az impulzus vásárlások, vagy hát nem annyira jellemzőek ezek az impulzus vásárlások, és mivel több döntéshozón megy keresztül, ezért nem feltétlen az érzelmekre ható kommunikáció vennék, hanem inkább a realitásokra ható kommunikációt használnék.
Uh-huh. Érdekes megközelítés, de folytasd.
Oké, rendben. Ami nagyon fontos ebben a dologban, hogy gyakorlatilag a vásárlási folyamat az egy nagy valószínűséggel egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy fölmegy egy áruházra, megnézi, na ez jó lesz, és akkor megvásárolja, hanem jellemzően inkább hosszú távú partnereket keresnek.
Igen, mert nem gondolom, hogy nem egyszeri tranzakcióban gondolkodnak, hanem egy folyamatos együttműködésben.
Általában. Így van. Tehát hogy gyakorlatilag, hogy ki lehessen alakítani egy olyan partnerséget, ahol aztán kiszolgálják egymást. Pont ebből kifolyólag itt a vásárlás sem úgy történik, és valószínűleg ezt az egész online folyamatot is másképp kell felépíteni. Gondolok itt arra, hogy például, hogyha valaki vásárolni akar, először információkat gyűjt. Majd, hogy egy kicsikét vigyük tovább őt, és mondjuk különböző digitális reklámozási technikákat használjunk, például retargeting technikákat, ugye, hogyha B2C esetén vásárolunk, akkor egyértelműen akár mondjuk ugyanazt a terméket visszamutatjuk neki. Viszont, hogyha B2B-nek akarunk eladni, akkor itt is ezt egy kicsit szofisztikáltabban kell szétbontani, és mondjuk egy retargeting technikával nem ugyanazt hozzuk neki vissza, hanem mondjuk a vásárlási vagy az elköteleződési fázisnak egy következő lépését.
Uh-huh. Abszolút.
Véleményem szerint a B2B szempontjából, aki a B2B bizniszben van, annak másképp kell gondolkoznia, akár a marketing büdzsével kapcsolatban, mivel itt a megtérülés az sokkal hosszabb távú. Tehát, hogy míg a B2C esetén akár már az első hónapokban várhatunk eredményeket, sőt, ha nagyon jól beletalálunk, akkor akár ott az pozitív mérleget is tud hozni, addig a B2B esetén ez egy sokkal hosszabb dolog, akár mondjuk fél év is eltelhet, mire megjönnek az első érdemleges leadek, mire az első megkeresésekből, ne adj Isten, mondjuk értékesítés lesz. Nem tudom, Zoli, neked ezzel kapcsolatban mi volt a tapasztalatod?
Hát elsősorban most az a tapasztalatom, hogy tök jó, hogy ezt a módszert választottuk, mert már olyan gondolatok jöttek elő bennem, amire én most nem is gondoltam, úgyhogy most így rögtönzök majd, de hogy nekem, ami beugrott így, az két szó, az egyik az inbound, mint a B2B-nek egy ilyen, mondjuk így, hogy marketing csodafegyvere, már nem is annyira csodafegyver nyilván, mert aki ezen a piacon mozog, annak ezt valamilyen szinten már kell, hogy művelje. Ami ugye a kicsit ilyen tartalommarketingen keresztül megfogott, vagy vezetett értékesítést jelent. Tulajdonképpen nagyon lesarkítva, hogy nem eladni próbálunk nekik, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők önszántunkból vásároljanak, bekapcsolódjanak a megfelelő ponton az értékesítési töltsérünkbe.
Igen, és itt hagyadjunk már szerintem egy mankót, ahogy így a bevezetőben mondtuk az ügyfeleknek, hogy én azt gondolom, hogy szerintem mondjuk inboundra akár mondjuk a betervezett büdzsének mondjuk az 50%-ánál is többet el lehet költeni, mint mondjuk adott esetben hirdetésekre. Nem tudom, mi a véleményed ezzel kapcsolatban. És hogy ezt úgy felépíteni, hogy mondjuk ne abban, ne a, tehát hogy ez egy hosszabb távú dolog. Ne abban gondolkodjunk, hogyha 3 év vagy 3 hónap alatt nem jön meg a megtérülése ennek, és nem jönnek a leadek, akkor abba hagyjuk az egészet. Hanem gyakorlatilag ez egy hosszú távú stratégia legyen.
Hát most én az 50%-át nem vagyok benne biztos, hogy értem, hogy hogy érted, de én most itt a Zimbannál itt legegyszerűbben úgy tudnám ezt felvázolni, vagy így már is saját magamnak elmagyarázni, hogy ugye van a marketing által úgymond kvalifikált lead, ami, vagy aki átadásra kerül a sales-nek. Magyarul, ha a büdzsét így osztjuk meg, hogy a marketinget és a sales-et szétválasztjuk, ugye itt bejön még egy érdekes téma itt a B2B-nél, általában bejön a sales-nek a szerepe is, pont amiről beszéltél korábban, hogy a maga az értékesítési ciklus és a volumen, ebből kifolyólag a bevétel és a profit is teljesen más, így már valószínűleg megéri külön sales osztályt, vagy egy sales-est, egy értékesítőt fenntartani erre. Ha így érted a büdzsének a megosztását, hogy a marketingre mondjuk elmegy az 50% magára az inbound marketingre, és a másik pedig a sales-nek a költségét fedezi, akkor ebben látok rációt.
A másik nem így érdekes, értettem.
Nem
így értettem, én úgy értettem, hogy mondjuk beszéljünk számokról konkrétan. Meghatározok mondjuk, hogy 5 éves, 1 év alatt mondjuk 5 millió forint a marketing büdzsénk.
Igen.
Akkor ebben az esetben azt mondom, hogyha megfelezem 50-50%-ba, mondjuk a hirdetési költségek, azok mondjuk vigyék el a felét, a másik felét viszont vigyék el azok a költségek, ami a szövegírás, a videókészítés, vagy éppen olyan jellegű elemek, amik az inboundot erősítik. Én azt gondolom, hogy ezt az arányt, ezt szerintem többségében pont kisebbre szokták venni. Tehát, hogy egy kicsi százalék az, ami inboundra megy, és egy nagyobb százalék, amit mondjuk elfüstölnének különböző reklámokra. És ezt én megfordítanám a B2B esetén.
Hát a trend az már teljesen megfordult. Ugye régebben gyakorlatilag az időd jelentős részét beletette tartalomgyártásra. Mondjuk beszélünk egy cikknek a megírásáról. Uh-huh. Adott volt egy egységnyi idő, mondjuk 100 egység, 90 egységet. Én azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt beletolt mindenki a tartalomnak a gyártásába, és akkor 10%-on mondjuk eljutott azt a végfelhasználókhoz, vagy nevezzük most felhasználóknak őket, de hogy ez már így kevés lett. Most már nem elég csak mondjuk időt és energiát és pénzt tolni a tartalomgyártásba, most már legalább a disztribúció is annyira fontos, mert hogy egyre nehezebb lett, ugye a figyelemért küzd mindenki, és ma már nem elég megírni nem vagy egy átlagos cikket, már egy jó cikket sem, vagy egy most a cikk alatt a tartalmat értem, lehet az podcast videó, bármi. Szóval nem elég legyártani. Azt a megfelelő helyen, megfelelő időben el kell jutatnod a potenciális felhasználódhoz. A világ legjobb podcastjét csinálhatjuk mi, vagy bárki, ha egy az, hogy publikálni kell, ha nincs publikálva, akkor a fenefenét ette, akkor sem fog hallgatókat vonzani, hogy úgy mondjam. Legelső lépés, hogy publikálod, az még mindig nem biztos, hogy át fog menni. És nem elég világbajnok tartani, vagy gyártani. A disztribúció is legalább ekkora hangsúlyt kell most már fektetni. Ebből a szempontból szintén igen, az 50-50 az játszhat, az jogos lehet, amit mondtál.
Vagy
inkább. De ez lehet, hogy átfordul a teljesen most már ilyen 30-70-be is.
Abszolút, abszolút.
Akár. A másik érdekes gondolat, ami eszembe jutott itt, azaz lifetime value, ami valamilyen szintén szorosan kapcsolódik ide, ugye, hogy említettük már, hogy nem egyszeri tranzakcióban gondolkodnak ezen a piacon a résztvevők ezen a piacon, nem úgy gondolkodnak, hogy most veszek valamit, és akkor majd egy év múlva talán, hanem folyamatos, és általában ugye nagyobb értékű vásárlásokat jelenthet ez az együttműködés, és ebből a szempontból ugye lehet tervezni egy ilyen élettartam értékkel, egy vevővel. Magyarul sokkal több energiát és időt bele tudok tenni az elején, mert tudom, hogy akár XY Kft. 2-3 évig is, ezt mindenki a saját piacán tudja, vagy nem ártna tudja, hogy meddig ügyfele valaki. Hány hónapig, évig ügyfelünk valaki, és havonta, évente mekkora bevételt remélhetünk tőle. És így már teljesen más a fánnak a tetejének a leányzó fekvés, hogy úgy mondjam, hogy mennyit tudunk áldozni arra, hogy megszerezzük őt.
Így van. És pont ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy ehhez hozzátennék, hogy szemléletben az legyen meg, hogy mivel többet tudunk költeni egy vásárló megszerzésére, ezt így oszlassuk el. Tehát, hogy legyen az, hogy folyamatos jelenlétünk van. Tehát, hogy határozunk meg akár egy évet előre, hogy milyen rendszerességgel jelenünk meg, milyen jellegű tartalmakkal, hogyha az inboundot, milyen jellegű reklámokat csinálunk, hol jelenünk meg, és inkább folyamatos jelenlétünk legyen, mert ezzel lehet jobban akár az elköteleződést is megszerezni.
Hát igen, bele kell kalkulálni, mondjuk, hogy a 6-12 hónap alatt juttatunk el oda valakit, hogy ügyfelünk legyen, akkor nekünk azt addig folyamatosan finanszíroznunk kell, úgymond azt a marketing gépezetet, amelynek a végén 6-12 hónap múlva fog kiesni egy fizető ügyfél, és még mindig nem biztos, hogy ott nekünk megtérül az a 6-12 hónap beletett mondjuk pénzünk, hanem lehet, hogy még további 3-4-5-6, ki tudja hány hónap kell, hogy elteljen, hogy az átforduljon nekünk pozitívba a mérlegünk, és csak onnantól kezd el tényleg pozitív cashflow-t termelni, utána lehet, hogy már egy éve ügyfelünk. Szóval beletettünk, most nagyon sarkalatos példát mondok, beletettünk egy évet abba, hogy megszerezzük, vagy további egy évet, ez most nagyon lesarkítom, de akár ez is előfordulhat, további egy évet már ügyfelünk, de még mindig nem vagyunk pluszban, és csak két év után gyakorlatilag onnan kezd el nekünk úgymond az a vevő termelni. És akkor ezt mind ugye úgymond ki kell ülni, mint egy befektetést, hogy tolod bele az energiát, pénzt, és pont azért nagyon fontosak, hogy ezeket mérd is, meg tudd, hogy hol van az a pont, amikor már neked nem az, hogy megéri, de hogy onnantól már pluszos az az adott együttműködés.
Én azt gondolom, hogy itt méréseket lehetne nagyon jól felállítani, és szerintem akkor látod, hogy jó irányba vagy, hogyha azt látod, hogy egy-egy lead, vagy egy-egy üzlet megszerzésének a költsége, az mondjuk egy folyamatosan csökkenő pályán van. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk 6 hónap után ennyibe került egy lead, valószínűleg riasztóan nagy számok tudnak kijönni, de mondjuk rá egy évre mennyibe kerül egy lead, vagy akár ezt havi szinten meg lehet nézni, hogy mennyibe kerül egy lead, mennyibe kerül egy új vásárlónak a megszerzése.
Uh-huh. Most a KPI-okról beszélünk.
Abszolút, igen.
Ugye tudnod kell, hogy milyen fázisokon megy keresztül a lendő ügyfél, ezeket a fázisokban mit kell mérni, mi az adott mutató, amit neked figyelned kell, illetve még szerintem közte is lehet ilyen, hogy is mondjam ezt, ilyen ráutaló mutatókat mérni, ami például nincs közvetlen összefüggésben a megterüléssel, de hogy most mondok egyet, egy oldalon tölt idő, az mondjuk abból következtethetsz, hogy mennyire elkötelezett mondjuk az adott ügyfél a terméked iránt. A következő szinthez még mondjuk mennyit kell vele foglalkoznod, hogy elérje a következő szintet. És itt általában ugye egy több lépcsőfokról beszélünk, nem biztos, hogy egyből tudsz valakivel az egyes ötös szintre ugrani. Itt a B2B-ben ez itt kifejezetten lépésekről beszélünk, mármint hogy egyessével szépen léptetni mindig előre, bizalom épül, stb.
Itt hatványozottabban igaz ez, igen. Jó, és aztán azt gondolom, hogy talán az, ami megint fontos, hogyha kialakult ez a kapcsolat, akkor a maga marketingünkbe, a kommunikációnkban ne felejtsük el őket, hanem építsünk ki a rendszerünkben egy olyan részt is, ami ápolja őket. Tehát gyakorlatilag ez a partner ápolás, ez egy nagyon fontos rész, mert azt gondolom, hogy ha ügyfél élettartam értékben gondolkodunk, akkor a megtérülését ez nagyban fogja növelni. Adjunk el újra, próbáljunk kialakítani olyan jellegű együttműködéseket, ami win-win szituációt hoz, és partnerként gondoljunk rájuk.
Fogadjunk, hogy a következő az a B2C. Erre gondoltál, hogy ezt fog jönni.
Szerintem most azért nézzük meg, mert ugye egy picit elemeztük a B2B-nél, hogy milyen egyediségei vannak, és ezt inkább azt gondolom, hogy a B2C-hez képest néztük.
Igen.
Jó.
Mivel ilyen, hát legtöbb esetben ugye most ezzel találkozunk, mi is ezen a piacon mozunk.
Ugye itt közvetlen a végfelhasználónak adunk el ennek az egyedisége. Jellemzően sokkal rövidebbek a vásárlási utak. Tehát, hogy alapvetően megnézzük a terméket, lehet, hogy egy-két helyen megnézi, és utána gyakorlatilag történik egy döntés, és történik egy vásárlás. Talán azt is tudom mondani, hogy jellemzően ezek kisebb értékű vásárlások, bár nem lehet teljes egészében általánosítani, de hogy összességében kisebb értékűek ezek a vásárlások.
Összehasonlítva a kettővel biztosan
a B2B-vel, igen. És talán itt azt mondanám, hogy mivel egy embert kell meggyőzni többségében, vagy mondjuk, ha végfelhasználókat nézünk, akkor adott esetben egy családot, de hogy itt véleményem szerint a kommunikációban jobban képbe jöhet az, hogy érzelmekre ható kommunikációt hozunk. Mivel emberek vannak a másik oldalon, és azt gondolom, mind a két helyen ez fontos dolog, de itt én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint az ész reális érvek. Ami még itt azt gondolom, hogy fontos a B2B-hez kapcsolódóan, hogy itt egy picit jobban rá lehet menni a vásárlói élményre.
Bocs, itt a B2C-t akartam mondani.
Bocsánat, a B2B-hez képest a B2C-ben, hogy sokkal jobban rá lehet menni a vásárlói élményekre.
És... Igen, de itt már, bocsánat, hogy közül vágok, és az előtt is az megütötte fülemet, hogy mondtad, hogy a B2B az sokkal inkább adatokon alapul, mármint, hogy ész, racionális érveken, és kevésbé az érzelmekre ható.
Így van.
Ami összességében egyébként így van, aláírom, hogy ez a kiinduló pont, de ugye a kulcsmondatot itt elejtetted a B2C-nél is, hogy mindkét csoportban azért emberek hozzák meg a döntéseket, még ha a B2B esetében mondjuk több döntéshozón keresztül is át kell verni ezeket, de mindenképpen kialakul rólunk egy kép. Nyilván fontos az, hogy eljussunk addig, hogy egyáltalán ajánlatot tudjunk adni, meg hogy bekerüljünk úgymond abba a mappába, hogy így mondjam, akiről az értekezeten beszélni fog a B2B beszerző például adott esetben, de hogy rengetegféle impulzus éri addig őket, és ez igenis akár tetszik, akár nem, akár tudomásul veszük, akár nem, ez hatni fog az érzelmeikre. De most a B2C-nél vagyunk.
Itt abszolút, nyilván, viszont ide hadd csatoljak vissza, és erre reflektálják, hogy ez igaz, és valószínűleg nem lehet két céget se összehasonlítani, hogy ki a döntéshozó. Viszont amikor mondjuk szinteken megyünk tovább, szerintem ezek az információk egyre jobban szűrődnek, és a személyes impulzusok azok nem tudnak átmenni. Egy táblázatba fognak bekerülni az árak, meg különböző tényezők, amiket figyelembe vesznek a döntés folyamatnál, és valószínűleg, hogyha ez több szintű, ott egy olyan döntéshozó fogja eldönteni, hogy kivel akar szerződni, akinek ezek az első impulzusok nem, tehát őt nem fogják érni. És pont ebből kifolyólag gondolom azt, hogy szerintem itt pont ezért nem azt kell erősíteni annyira.
Most akkor ilyen szempontból vitatkozok veled.
Helyes.
Mi van akkor, ha adott esetben nem is tudom, a szállítási költség alapján szeretnék megversenyeztetni úgymond az öt jelöltet. B2B-ről van szó, most visszatértünk a B2B-re, de keresi az oldalukon ezt az információt, és négynél megtalálja ezt az információt, de az ötödiknél nemhogy megtalálja, hanem dőlt betűkkel szépen az ő gondolatait követve gyakorlatilag szépen rávezeti, elmagyarázza, hogy miért ennyi, hogyan, milyen kondíciókkal lehet ezen javítani. Szóval így az ő, hogy mondjam, az ő problémájára megoldásként érzékeli ezt a leírást, amivel találkozik. Egyből van egy ilyen pici pozitív plusz az adott céggel kapcsolatban, és lehet, hogy ez a táblázatban nem tud bekerülni egy kis csillag a nevük mellé, de hogy már ott ő érzi, hogy többet adtak, vagy valahogy megkülönböztették magukat ezáltal is. Kicsit tovább megyek azzal, hogy a másik véglet, hogy mondjuk az ötből egy cégnél abszolút nem talál erre információt, pedig a termékkel, meg minden más egyéb dologgal kapcsolatban joggal bekerülhetne, úgymond a kiválasztási folyamatba, de egyáltalán ebbe maga a szállítási költségekkel nem talál semmilyen információt. Itt már van egy ilyen egy az, hogy egy negatív élmény, kettő meg egy bizonytalansági faktor, ami elkezdett megjelenni, és lehet, hogy az adott táblázatba be sem tud kerülni már a cég, mert hogy ezt nem kommunikálta, holott adott esetben lehet, hogy még jobb termék, jobb szolgáltatást tud biztosítani, csak hogy egy ilyen kis banánhíjon elcsúszott a dolog. És ez is, én azt mondom, hogy ez ilyen érzelmi dolog, hogy az az ember, aki ezt összeállítja, ő hogyan értelmezi ezt a dolgot, és nem tud majd 100%-osan racionális lenni, mert valami alapján eldönti majd, elsősorban érzelmek alapján, hogy én akkor szeretnék ezzel a céggel a következő körben foglalkozni, vagy már itt olyan hibát vétett, ami alapján azt mondom, hogy hát felejtsük el, mert innentől mit várhatunk, ha még erre sem gondoltak.
Én azt gondolom, hogy egy picikét más aspektusból közelítjük meg ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy vannak szintek. Tehát az első szintje az az, hogy mondjuk egy táblázatban, ha már így hoztuk ezt fel, be tudják kerülni, hogy minden információt megadjál. Tehát, hogy ebből hiány ne legyen, hogy nincsenek fent a szállítási információk, vagy erről ne, hogy ne informáld. Azt, hogy azt egyébként milyen formába teszed, hogy mondjuk ezzel kapcsolatban picit, bár nem tudom, itt annyira szerintem a visznek kevésbé van helye, de hogy egy picit érzelmekre hatóbban adsz át valamilyen információt, vagy csak racionálisan oda teszed, ebben lehet különbség. És akkor ott már ezek között lehetnek szintek. De az, hogy az információt nem kapod meg, az nem feltétlenül arról szól, hogy most érzelmekre hatóan kommunikálsz, vagy nem.
Az információt mondjuk az embernek adja át, akkor ott már megint bejön egy olyan tényező, hogy hogyan kommunikál az adott illető, milyen szavakat, kedves, nem kedves, milyen napja van. Én azt mondom, hogy nem lehet kizárni B2B-nél sem ezt az érzelmi faktort, mert rengeteg apró lépésen megy keresztül a folyamat, és bárhol sérülhet. És a végeredmény teljesen más lehet.
Abszolút.
Ha mondjuk egy értékesítőnek rossz napja van, és éppen úgy vette fel a telefont, vagy nem vette fel, vagy nem hívta vissza, szóval mindegy, egyszer, mint száz. Van ez a dolog, hogy a B2B-nél sokkal inkább a racionalitás a meghatározó, de szerintem most már egyre komolyabb mértéket ölt ott is az érzelmekre ható dolog.
Oké. Jó. Az, ami még én összeszedtem a B2C-vel kapcsolatban, hogy jellemzően egyébként gyorsabb a marketing megtérülés. Tehát, hogy hamarabb számíthatunk eredményekre, és hamarabb ki is fog bukni az, hogy az, amit csinálunk, az jó vagy nem jó. Szóval itt szerintem lehet az ember türelmetlen néhány hónap után is, szemben a B2B-vel, ahol én azt gondolom, hogy sokkal hosszabb távon tud ez a dolog megtérülni.
Igen.
Jó, Zoltán, neked mit van a B2C-vel kapcsolatban?
Talán a B2C-nél lehetne behozni azt a két, hogy mondjam, törletet, ami kicsit kapcsolódik az érzelmekhez, az pedig nem más, és ezt hangsúlyozom, mindkét, vagy az összes területre igaz, B2C, B2B, C2C, mindegyikre, de hogy az egyik az élmény, más meg a bizalomnak a kialakulása, ami szorosan ugye érzelemhez kapcsolódó dolgok. És így gyakorlatilag, ha bár igazad van abban, hogy itt rövid távon már ki tud derülni egy adott ügyfélre, hogy az profitábilis volt az együttműködés, vagy nem, de ugye Amerikából már jöttek már régebb óta ezek az információk, hogy már ott sem az első tranzakción akar keresni az adott webshop, már B2C-nél sem, hanem sokkal hosszabb távú együttműködésben gondolkodik, és már úgy van vele, hogy majd a második, harmadik, adott esetben a negyedik vásárláson fog realizálni úgymond hasznot, de addig ki kell építeni a bizalmat, és ezt úgy tudja kiépíteni, hogy megfelelő élményt, vagy élményét teszi a vásárlást. És így tömbe ez a gondolat, hogy már B2C-nél is, ha bár rövidebb távon kiderülhet, hogy mennyire tudunk úgymond profitábilisan működni, de a rövidtávú gondolkodásmód helyett már én azt mondom, nyugodtan gondolkodhatunk itt is B2B-hez hasonlóan hosszú távú megoldásokban, azaz a tranzakció alapú megközelítést az kicsit át kell formálni ilyen transformációs megközelítési, ami adott esetben én most azt értem alatt, hogy a konverziós adatok böngészése helyett, meg figyelése helyett, nyilván ezek nagyon fontosak, az ügyfél élménynek a mérését is legalább ennyire fontosnak tartom. Mire gondolok itt, hogy elsősorban mindenki például egy áruházban megnézheted a konverziós arányt, a konverziós számokat, de hogy ezen kívül valahogy mérhetővé kellene tenni azokat a mutatókat is, amik kicsit így nem annyira egzaktak, de hogy mennyire elégedett, mennyire volt elégedett az adott ügyfél.
Tudnál hozni erre konkrétumot, hogy mondjuk mivel tudnád mérni az elégedettséget?
Hát a legegyszerűbb szerintem, ami most így hirtelen, én azt csinálnám, hogy vásárlás után például egy, amit az árukeres egyébként nagyon jól csinál, de már egyre többen csinálják, igen, véleményt kérnek, azt kapta, amit rendelt, milyen időben kapta meg, és itt mindig van egy ígéret, meg van egy valós tény, hogy mennyire ott teljesült, és ahhoz képest tud mondjuk értékelni egy adott felhasználó, és ezt nyilván túl lehet teljesíteni. Ha azt ígérted, hogy 3 nap, de megkapta 1 nap alatt, akkor ő ennek a legjobb esetben is csak örülni fog, de még lehet, hogy ezen túl egy, vagy ezen kívül még ír egy, nem tudom, egy több mondatos fantasztikus értékelést, hogy hát ő ezt nem várta, és mindig innen rendel, mert hogy ezt nem is érte, hogy hogy lehetett ilyen gyorsan teljesíteni, stb. Szóval én ezt úgy értelmezem, hogy élményé. Ezáltal, hogy úgymond túl teljesítettük, amit ígértünk, élményé tettük a velünk való együttműködést is. Ez csak egyetlen egy ilyen pont volt, most ez jutott eszembe, de szerintem az összes érintési ponton nekünk arra kell törekedni, hogy a látogatókat segítenünk kell.
Oké, abszolút. És ez igazából tényleg, ahogy mondtad, mindegyik területre igaz lesz, bár mindenütt egy picikét lehet fokuszáltabb lenni. Én azt gondolom, hogy B2C-nél a legjobban igaz ez, hogy ott kell a vásárlói élményre rámenni jobban, nem feltétlenül csak az árak dönterek, és pont ebből kifolyólag akár drágában is adhatjuk azt a terméket, hogyha ezeket az élményeket bele tudjuk építeni és bele tudjuk kalkulálni.
Igen, nem... mert igen, abszolút, bocs, hogy szabadba vágtam. Itt ugye van egy, szerintem egy alapszabályként ezt, vagy hüvelykú szabálynak nyugodtan hívhatjuk ezt, hogy minél bonyolultabb egy termék, adott esetben minél drágább egy termék, annál tovább tarthat az értékesítési folyamat. Ez ugye B2B-nél már kiveséztük, de hogy ez itt ugyanúgy érvényes. Magyarul minél tovább tart ez a folyamat, minél drágább a termék, annál több érintési pontra van szüksége az ügyfélnek, hogy meghozza a döntést. És ezek az érintési pontokon nagyon nem mindegy, hogy milyen élménnyel távozik tőlünk. Lehet az egy telefonhívás, egy információs vakfoltját szeretné, mondjuk weboldalon nem talált meg valamit, és betelefonál nekünk. Abszolút nem mindegy, hogy az adott ember hogyan fog kommunikálni vele, amit B2B-nél is már említettünk, de hogy ezek olyan kis aprónak tűnő pontok, nevezzük most érintési pontoknak ezeket, amik nagy mértékben befolyásolják azt, hogy az adott nap végén marad-e a kasszában.
Hallottam egy vásárlótól, hogy ha bizonyos érték fölött van, mondjuk nem tudom, 30-50 ezer forint körüli terméket vásárol online, akkor neki az egy mérőpont, hogy amiket kinéz 2-3 helyet, becsörög ügyfélszolgálatra. Fölveszik-e, eléri őket, és ahol nem éri-e, gyakorlatilag ez neki kiesett, mert hogy főleg jellemzően műszaki termékeknek, ha valami probléma van vele, akkor valószínűleg a későbbiekben sem fogja tudni ezt jól kezelni és hozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre edukáltabbak a vásárlók, és most már olyan kis saját praktikákat vetnek be, amivel meg tudják határozni a saját értékrendjüket, és onnan vásárolnak, ahol ezek megvannak. És tényleg ez azt jelenti, hogy nem csak az ára alapján döntenek, de erről már sokat beszélgettünk.
Igen, és amik mondtál, teljesen jó, rezonál erre a az elállási jog, ugye, hogy most 14 napod van visszaküldeni terméket, de van, aki ezt nagyon ügyesen, a saját maga malmára hajtva vizet, azt mondja, hogy 14 plusz 14, vagy 90 nap, vagy 100, mert ugye vannak olyan kimutatások, amiből egyértelműen az jött ki, hogy minél nagyobb idő intervallumot vállal be egy cég, annál kevésbé használják ki ezt a felhasználó. És ilyen kontraproduktívnak tűnhet ez a dolog, hogy minél többet adok, annál valószínűbb, hogy ki fogja használni ezt valaki, de a statisztikák azt mutatják, hogy valamiért nem. Egyrészt, hogy több vásárlás generálhat, mert hogy egy ilyen túlzott bizalomgeresztő tud lenni, ha 14 nap helyett mondjuk 100 napot látok egy adott webshopban. A másik érdekes dolog szerintem, hogy annyira megnyugszik a felhasználó, hogy egyáltalán elfelejti ezt a dolgot, és minél hosszabb az idő, annál inkább veszteli a relevanciáját, hogy visszaküldje az adott terméket, ha az nem tetszik neki.
Abszolút.
Úgy kihúzod a méregfogát az elején ennek. De ez megint csak egy trükk a sok közül, vagy nem is trükk, hanem inkább lehetőség, hívjuk így.
Egyébként ez érdekes, mert pont én a Decathlon néztem most bármilyen reklám nélkül is, vásároltam ott, és láttam, hogy ott azt hiszem fél évet vagy egy évet vállalnak. Már most körülbelül 3 hónapja itt a dolog, hogy visszavinném, lehet, hogy ki fogok ebből futni, és el is feljettem, de megnyugodtam igazából ezzel kapcsolatban, hogy ott
van még idő.
Van még idő, persze. Aztán igazából ő fognak jól járni a végén, mert nem fogom visszavinni, valószínűleg elfelejtem, de hogy igazából igen, adott egy ilyen megnyugvást, és mondjuk a döntéshez egy erős érvet. Jó, Zoli, szerintem menjünk tovább a D2C-re, jó?
Igen. Ami igazából nagyban hasonlít a B2C-re, mert hogy azt mondtad, hogy a D2C az a két véglet, azaz közte az ellátási láncból kiadjunk mindenkit, hanem a gyártó közvetlenül a kiskereskedők és a nagykereskedők kiadásával egyből a végfelhasználóknak értékesít.
Így van. Ugye ebben az üzleti modellben azért megkülönböztethetünk kicsi cégeket, meg nagy cégeket. Én azt gondolom, hogy vannak olyan kis cégek, és erre már a digitalizáció adott lehetőséget az utóbbi években, ahol ők igazából azt mondom, hogy valamilyen szinten kényszerpályán is vannak ezzel kapcsolatban. Tipikusan gondolok itt mondjuk ilyen kézművesekre, ahol ő elkészíti a kis termékét, és aztán közvetlen a saját webáruházba, vagy közvetlen csatornáin keresztül értékesíti a végfelhasználónak. Ugye vannak a nagyok, akik viszont hoznak mostanában pont megint csak a digitalizációnak köszönhetően olyan döntéseket, hogy azt mondják, hogy a nagyobb profit reményében igazából végig viszik az egész folyamatot, és közvetlen a vásárlónak adnak el. Az, amit én itt kiemelnék jobban...
Itt, bocsánat, a nagyra tudnám mondani példát, csak hogy a hallgatók is képbe kerüljenek?
Persze. Hát, hogyha nagyon nagyokról indulok, akkor gyakorlatilag például Tesla ezt az üzleti modellt építi most, hogy közvetlen tőle lehet autót rendelni. Szerintem ő nem is akar kiépíteni disztribúciós hálózatot, bár én azt gondolom, hogy vannak Tesla üzletek, de hogy ott ez egyértelműen megvan, hogy te onnan tudsz egyébként rendelni, előrendelni autót. Ha tovább megyek, én például láttam kerékpárosoknál is ezt, hogy közvetlenül a gyártótól tudtál kerékpárt rendelni, sőt, egy picikét belemegyek jobban, ez azért is volt jó, mert hogy egyedire szabott kerékpárt tudtál, akár egy konfigurátor segítségével összerakni.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jellemző ezen a piacon az egyediség, hogy az egyediségnek a, mint lehetőségnek a kiaknázása véget választják ezt a gyártók, ezt a szegmest.
Abszolút, én azt gondolom, hogy ez most már bejön. Évekkel ezelőtt beszéltünk erről, hogy ezek a tömegtermékek helyett az egyediség felé, de én azt gondolom, hogy ez a trend ezt folytatódik továbbiakban is, és hogy ez egyébként így igaz. Most csak gondoljunk bele abba, hogy ezt egy disztribúciós kereskedelmi hálózaton keresztül is meg lehet csinálni, de mennyivel nehézkesebb. Honnan tudod, hogy jó vette fel azokat az információkat, hogy jó tárgyalta le, hogy azt átadta, stb. Stb. Tehát, hogy vannak olyan területek szerintem, ahol ezt nagyon másképp nem is lehet megoldani. Gondolok itt például sokkal egy kisebb biznisz, de például a póló bizniszre. Tehát, hogy ott is kvázi a gyártótól kapod meg közvetlen, és nem is tudsz egyébként nagyon más kereskedelmi láncszemeket ebbe az egészbe belevinni. Egyébként ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy az egyik óriási előny az az, hogy nyilván ezzel profitot realizálnak többet. De majd elmondom azért ennek a hátrányait is. Mivel a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi marzsokat maguknak tudhatják be. Viszont szerintem a másik óriási előny az az, hogy míg A hagyományos disztribúciós ellátásban a végfelhasználóról az információ, az a kis kereskedőnél marad. Ebben az esetben viszont közvetlen a gyártóhoz vissza tud kerülni a vásárlói információ. Akár visszajelzések formájában, akár különböző mérések formájában, amiket egyébként utána tudnak használni, és ezáltal szerintem sokkal gyorsabban tudják tökéletesíteni, vagy egyáltalán irányítani a termékfejlesztési folyamataikat.
Uh-huh. Fejlesztésre abszolút fel tudják használni ezeket.
Abszolút, és ez egy óriási nagy arany.
És szerinted melyik a hangsúlyosabb? Melyik a hívogatóbb nekik, hogy azt mondják, hogy olyan visszajelzéseket kapok, olyan feedback-ek jönnek a piacról, amiket én közvetlenül be tudok építeni gyorsabban, ezáltal még több eladás generálva, vagy hogy kihagyom a kisker nagykert, és ezt az ő profitjukat úgymond házon belül tudhatom még.
Szerintem többféle stratégia lehet ezzel kapcsolatban. Van, ahol azt mondják, hogy lehaláztuk a piacot, igazából nem nagyon tudunk tovább lépni, tehát hogy hiába kezdünk további kereskedői disztribúciókba, nem tudjuk jól fenntartani a profit arányunkat, és ezért hoznak egy olyan döntést, hogy jó, lépjünk be mi is ebbe a piacba. Na most, amit tudni kell, az, hogy attól függetlenül én nem hiszek abban, hogy ezzel neki keves, sőt, nem most hülyeséget mondok, tehát hogy ő neki ugyanúgy föl kell építeni azokat a lépéseket.
Melót vesz magára, csak
abszolút,
csinálja meg.
Abszolút. Tehát hogy azért azt valljuk be, hogy a kereskedelem az egy szakma, az a termékgyártás meg egy másik szakma. Tehát hogyha ő termékgyártóként úgy dönt, hogy egyébként a kereskedelmi piacra lép, abban neki ugyanúgy be kell investálni. Azt meg kell tanulni, azon végig kell menni, annak ugyanolyan energiaszintjei vannak, mint hogyha egyébként ezt kiszervezni.
Ügyfélszolgálattól kezdve mindenre kell
mindent gondolni. Meg kell csinálni, persze, így van. Tehát hogy azért nincs itt kolbászba a kerítés, én úgy gondolom ezzel a dologgal kapcsolatban. Na valaki ezt felvállalja, akkor oké. Okay. Másik stratégia pedig az, amikor itt elkezdtünk beszélgetni, hogy a digitalizációnak, vagy egyáltalán az egyediségnek olyan formái jönnek, amit nem nagyon tud másképp megvalósítani. Én azt gondolom, hogy előnyként felhozható az egyik az, hogy a profit ráta az egyébként magasabb lehet, az egyediséget ki tudja szolgálni, talán az is benne lehet, hogy egyébként új termékeket sokkal gyorsabban piacra tudsz vinni. Tehát amíg, most gondolj bele, hogy kijön egy termék, annak elindul egy valamilyen szintű kampánya, elindulnak a szélszesek a különböző importőrök vagy disztribútorok felé, nagykerekhez, majd onnan lejutnak a kiskerekhez, majd onnan el a vásárlóhoz. Ez gyakorlatilag egy nagyon hosszú folyamat. Míg hogyha ő közvetlen kapcsolatban van a vásárlóival, kihoz egy új terméket, és az gyakorlatilag pillanatok alatt piacra tudja dobni.
Ezáltal versenyelőre tudsz szertenni.
Abszolút. Tehát hogy ez egy jó dolog lehet. Ami a másik versenyelőny lehet igazából, az, hogy ha valakinek a gyártási volumenét optimalizálni kell, és azt gondolom mindenkinek kell, itt egy picikét a készletezéssel jobban tud játszani. Tehát, hogy itt gondoljunk bele abba, hogy gyakorlatilag ő neki közvetlen információ van arra, hogy mennyit adott el, valószínűleg így nagy számok alapján fogja tudni azt is becsülni, hogy mikor, mennyire van szüksége, mint hogy egyébként a nagy ellátási láncba beletol egy csomó terméket, és ott egy ilyen nyomás alá kerül az egész, hogy ebből mondjuk ennyit meg ennyit kell eladni. Belekerül a nagykereknek a raktáraiba, aztán a kiskereknek a raktáraiba, és ilyen sokkal lassabb és kiszámíthatatlan a folyamat jön, és a fogyásokat se látja úgy egyébként. Tehát, hogy ez is egy előny lehet. Ami még egyébként egy előnyös dolog lehet, hogy mondjuk az árazását könnyebben tudja variálni. Tehát, hogy míg, hogyha ezen az egész hálózaton keresztül kell vinni az árakat, akkor az egy sokkal-sokkal macerásabb dolog, de lehet, hogy egyébként különböző érdekeket is értünk, stb., és ezek nincsenek így meg.
A skálázhatóság szempontjából melyiket tartod jobbnak, ha a saját manufaktúr vagy, és mondjuk saját berkeken belül tudod így az árakat többek között az árakra is hatni, vagy a termelékenységre, vagy azt mondod, hogy neked rengeteg viszonteladód van, és skálázhatóság szempontjából ez jobb, de akkor viszont ott van a nyomás rajtad, hogy teljesíteni kell olyan áron adott mennyiséget adott időre.
Hát nézd, igazából szerintem megvannak azok a szintek, amikor már kvázi ilyen tömegtermelésbe vagy.
Hát csak akkor pont átcsapsz, ahogy mondtad, egy tömegtermelésbe már.
Igen.
Hogy hol az a határ, ami... Vagy ez mindenkinek gondolom más?
Hát, igen. Gondolom, hogyha úgy vagy, hogy ebből gyakorlatilag bármennyit is le tudsz gyártani, és ez az üzleti modell, hogy menjünk, csináljuk, és nagy mennyiségbe, akkor én azt gondolom azért több kereskedő többet el tud adni, mint hogyha te saját magad csináld ezt az egészet.
Uh-huh. Itt tehát, attól függ, akkor mi a célod?
Hát igen, igen. Megmondom igazából, talán azt gondolom, hogy most sem bejöttek ezek a megoldások, hogy nem nagyon tudod másképp megcsinálni. Vagy hát macerásan tudod másképp megcsinálni. Tehát, hogy például, hogyha egyediséget viszel bele. Uh-huh. Úgyhogy ez egy érdekes terület. Én azt gondolom, hogy erről nem tudtunk beszélgetni mondjuk 20 évvel ezelőtt.
Én most érdekes, mert így belegondolok, hogy a telefontokos biznisz az igazából inkább ide sorolnám most, mert hogy az, ott van egy legyártandó megrendelésre kivágandó faanyag, arra, hogy mintát gravírozni, vágni, ki, most kinek mi, de hogy az full ebben mozgok, és én nekem ez nem is tudatosodott eddig.
Ami az érdekesség, hogy azért tud, vagy azért kell ebben mozogni, mert hogy egyediséget adsz hozzá. Tehát, hogy ezt nem tudod másképp megcsinálni.
Igazából az a versenyelőny.
Igen.
Nekem. Abszolút. Vagy nekünk. Úgyhogy... Egyébként, amit elmondtál összességében, én azt mondom, hogy ezt mindenki szeretné, ezeket az előnyöket, hogy kihagyni a kisker, nagykert, több profit marad nálam, meg hogy másik mi volt? Most hangosan, gyorsan akartam mondani.
Hát nézd, a profit, az árazhatóság.
Ja, meg a feedback.
Meg az információk, igen.
Igen, igen. Hogy ezt, ha így most felvázolod egy webárasztaladonosan, akkor ki ez a hülye, aki azt mondja, hogy ezt nem akarja? Nyilván akarná, csak a másik oldalon ott van, hogy milyen áron tudja ezeket megkapni. Olyan áron például, hogy akkor ki kell építeni mégis a B2C shopot, ha vannak viszont eladói, mondjuk beékelődik egy nagy kell mégis, akkor egy B2B shop, de most ez pont nem annyira releváns ide, de hogy fel kell készíteni magát egy teljesen más működésre, ha szeretne ezt a D2C-t használni. Úgymond, amit mondtál, és hogy nincs korbázva a kerítés, bele kell a másik oldalon ugyanúgy tenni az időt, energiát, és lehet, hogy pár százalékkal több marad a végén.
Azt ne felejtsük el, hogy nagyon sokan most jelen pillanatban azzal küzdenek, hogy a saját termelékenységüket tudják hatékonyabbá tenni, és hogy hogyan tudnak jobbak lenni. De most, hogyha szétforgácsolja magát egy cég, és azt mondja, hogy oké, én elmegyek, és a kereskedelmet is kitanulom, akkor mondjuk lehet, hogy fókuszt veszítenek, és mondjuk nem annyira a termékük gyártásának az optimalizálására tudnak ráállni. Ez most nekem egy kicsit olyan, hogy két seggel, vagy egy seggel két lovat. Uh-huh. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy megvan a létjogosultsága a kereskedelmi és disztribúciós hálózatnak.
Nem hiába alakultak ki.
Nem hiába alakultak ki, és én azt gondolom, hogy a digitális megjelenésen nem is fognak ezek a dolgok megszűnni. Mert a kereskedők is olyan hozzáadott értékeket tudnak adni, amit egyébként a gyártó nem, vagy szumma-szummára két külön szakmanó. Tehát, hogy ezt azért ne felejtsük el.
És tudod, mi jutott eszembe? Nem biztos, hogy szorosan kapcsolódik ide, sőt, biztosan valamilyen szinten off-topic, de hogy most ugye divat az árakat szabályozni, kormányzati szinten. És most itt általában a kiskereket szabályozzák le. Hogy adott esetben egy D2C piacon lévő nek lehet ez is előny, hogy őt nem lehet úgymond szabályozni? Nem egy tömegterméket árul, és hát, akkor ő nem esik ezen intézkedések alá.
Dehogy nem, hát ő egy csirkefarhátját ugyanúgy beszabályoznák, hogyha egy vágóhíd közvetlen adna el.
De én egyedi csirkefarhát adok el? Mondjuk hát, logózott.
Nem tudom, hogy csinálod meg, de...
Mégisem.
Hát nem tudom, én ebben nem látok semmi értelmet, mert gyakorlatilag amennyivel csirkefarhátnak olcsóbb lett az ára, annyival csirkemelnek meg drágább, szóval, hogy...
Nem lesz olcsóbb semmi nyilván ezzel, csak így a bajt, vagy a lufit fújják csak, úgyhogy...
Ez egy jó kommunikáció, de mindegy, ezt hagyjuk.
Másik oldalon viszont az ellátási lánc, az most itt mindenki azt mondja, hogy 2022-23-ban is sérülni fog, sőt már elkezdett a sérülése neki, a Covid miatt is ugye, rátett egy lapáttal, most ez is kicsit off topic, de hogy ugye az ellátási láncban az, hogy időben megkapja a felhasználó, most már az igények azok nagyon nőttek, amit kicsit elszálltak, hogy úgy mondjam. A másik oldalon meg a termelékenységhez meg energiára van szükség, és most energia válság is beköszönni látszik, igen. Úgyhogy itt több, hogy mondjam, több fronton problémák fognak keletkezni itt a jövőben.
Ezek már megvannak, én azt gondolom.
Igen, csak még nagyobbak lehetnek. Vagy úgymond, hogy begyűrőzik majd a köztudatban a végfelhasználók is érezni fogják ennek a hatásait.
Szerintem
más
azért
árak.
beszélünk, szerintem azért beszélünk erről, mert ez már a vég kicsapódás. Tehát, hogy mi abban a fázisban vagyunk, amikor már realizálódtak ezek a problémák, mint a chip hiány, stb.
Már pukkan.
Így van, így van, így van, így van. Jó, Zoli, beszéljünk még nagyon röviden akkor a C2C-ről és a C2B-ről is. Jó? Talán okay. Csak egy pár mondat erejéig. Ugye a C2C esetén arról van szó, hát nem is tudom, Zoli, ez csak a használt termékekre vonatkozhat?
Nem csak használt itt. Gondolok itt arra inkább, hogy nevezzük most nevén a gyereket, tipikusan egy jófogás, egy Vatera, ahol kimondottan ilyen marketplace-ek, ilyen piaszterek jönnek létre, ahol összekapcsolja a két végfelhasználót. De most alapesetben ezek nyilván használt áruknak az adásvételére hivatott, de önmagában ez nem kizárók. Miért ne gyárthatná mondjuk a D2C-ből kiindulva egyedileg varsz valamit, és annyi, hogy te, mint magánember, állod magánembernek. Most adózási kérdésekben nem menjünk bele, de van egy éves összeghatár, ami alatt te ezt megteheted.
Igen.
Nem kell számlát nyugtát, semmiféle igazolást adnod. Nyilván, ha ezt túlököd, akkor már jogi személyként, vagy cégként kell, hogy működj, de hogy megvan a lehetőséged úgymond kipróbálni magadat, vagy elindulni ezen a területen is, hogy egyáltalán van-e rá kereslet, tetszik-e neked ez, és mindenféle ügyfélszolgálat, meg marketing nélkül használhatod ezeket a marketplace-eket, felrakod a termékedet, aki keres, megtalálja, lecsapja, megveszi, kivizeti, jön a futár, elviszi, és ennyi.
Jó. Itt egyébként alapvetően azt gondolom, hogy a jófogás, Facebooknak a marketplace-e, vagy a piasztere, mit mondtál még? Vaterát talán?
Igen, tehát, még van talán.
Ezek a területek, amik itt számításba jöhetnek.
Igen, ez szorosan mondjuk nem kapcsolódik a témánkhoz, mármint az elkereskedelemhez. Önmagában ez is nyilván elkereskedelemnek számít, de a hallgatóinkat tekintve nyilván nem ez a vágyuk, hogy ezeken a marketplace-eken áruljanak.
Abszolút. De árulhatnak, csak jogi formában, üzletileg, nem csak a saját a maguk által hobbiból készített termékekből.
De egyébként sok cég használja ezeket a platformokat.
Abszolút. Abszolút. De szerintem
aztán, hogy jogilag, meg könyvitelileg ezt meddig tudják, vagy hogy csinálják, lehet, hogy kihasználják, mint magánember egy ideig azt a keretet, de van rá lehetőség cégként is ugyanúgy hirdetni.
Abszolút, hogy... abszolút. Jó, na menjünk szovább. És van a C2B, amikor a maga a végfelhasználó értékesít a cégeknek. Hozzunk már egy-két példát erre.
Hát nekem most itt az ugrott be, egyébként a Fiverr az egy ilyen nem is állásgyűjtő portál, hanem ilyen kivitelezés gyűjtő portál, például egy grafikust vagy logót szeretnél, akkor egy cégek általában nyilván ők szeretnének logót, és egy szingapúri figura kínálja 5-10-15 dollárért a munkásságát. Ő egy végfelhasználó, te meg a biznisz, te meg az üzlet vagy, és így a kettőtök között mondjuk létrejön egy ilyen kapcsolat. Az a kérdés nekem, hogy ez itt mennyire tekinthető a szingapúri emberünk végfelhasználónak, és ő értékesít neked, mikor csap át ő már szintén bizniszbe, azaz business to businessbe átmegy ez a dolog. Nekem most így egyelőre termékszinten most még nincs így példám. Neked van esetleg?
Én arra gondoltam egyébként, amikor különböző ilyen közvéleménykutatás, vagy ilyen kutatásokhoz biztosított te a saját információidat mondjuk egy cég részére. Uh-huh. Hirtelen nekem ez jutott eszembe. Hát termék szempontjából? Nem tudom. Én szerintem ilyen... Én nem tudok legalábbis most ilyen példát, biztos, hogy van egyébként egy csomó. Jó, oké.
Okay, szerintem... Nem jellemző, ez magyarodjuk annyiban, úgyhogy szerintem pont annyit beszéltünk róla, mennyit kell.
Itt, igen. Jó, rendben. No, Zoli, eléggé elfutottunk ezzel a témával. Szerintem maradjunk abba, így a hallgatók szempontjából, hogy szétosztanánk kettő részre ezt a mai témánkat. Ez lesz az első rész, és gyakorlatilag két hét múlva kijövünk ennek a sorozatnak a második részével.
Jó, ami annyit jelentett, hogy most a C-piacot átbeszéltük, a C-piacok alapján történő üzleti modellválasztást, és akkor marad a következő adásra a termék alapján, illetve a disztribúció alapján történő szegmentálás, így mond.
Így van. Köszönjük, jó, szépen, akkor... köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Kövessetek továbbra is bennünket a Facebookon, Spotify-on, SoundCloud-on, vagy bármilyen podcast
platformon. Igen, platform. És nagyon fontos, hogy legutóbb is elfelejtettem már bemondani, hogy a Spotify-on megjelent az értékelés funkció. Ott lehet értékelni bennünket, úgyhogy értékeljetek bennünket. Lehetőleg ötössel, örülnék az ötösnek, de visszajelzést mindenképpen adjatok, hogy el tudjuk magunkat helyezni a táplálkozási láncban.
Oké. Okay. Na, további szép napot. Köszönjük szépen, sziasztok!
Két hét múlva, sziasztok!